Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Itt a Ludwig Múzeum 2010 tavaszán indult Szabad Egyetemén. Mielőtt bemutatnánk a mai program előadóját, csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon köszönöm azokat a visszajelzéseket, amit ez idáig is kaptam, meg kaptam a kollégáim, és továbbra se tartsák titokba az észrevételeiket, ez számunkra nagyon hasznos lehet. Most ez, hogy segítsünk, és minél több izgalmas és érdemi adathoz hozzájuthassunk, ezért összeállítottunk egy kérdőívet, és azt nagyon megköszönjük, hogyha kitöltik és bedobják abba a kis dobozba, ami gyűjti a kérdőíveket. A mai délután előadója Rieder Gábor, művészettörténész, műkritikus, az Art Portál főszerkesztője. Ő fogja önöket beavatni az izmosokon túli időszakba, 20-as, 30-as évek művészetében. Tartalmas időtöltést kívánom.
Köszönöm szépen. Én is üdvözölnék mindenkit. Itt a mostani előadásunkon, aminek a címe, mint ezt már egy ideje látják itt kivetítve a vetítővásznon, az izmusokon túl tendenciák a 20-as és a 30-as években. Azzal ellentétben, amiről az előző két előadás szólt, illetve a következő fog szólni, amik ugye az avantgárd, klasszikus avantgárd különböző iskoláit veszik, illetve venni fogják majd számba, én ezzel szemben a két világháború közötti realista és klasszicizáló képzőművészeti tendenciákról fogok beszélni, amik valahol az első világháború után alakultak ki Európában és az egész egyetemes modern művészet történetnek a környezetébe. Ez a téma, amiről én beszélek, egy kicsit eltérő az avantgárd irányzatoknak a taglalásától, egyszerűen azért, mert egy kicsit kisebb a művészettörténelmi, a tudománytörténeti hagyománya. Ugyanis arról van szó, hogy az avantgárdizmusoknak van egy ilyen nagyon jól működő kategória rendszere. Vannak nevek, vannak skatulyák, vannak fogalmak, mindenki jól ismeri ezeket, nyilván a kubizmus, futurizmus, szürrealizmus, stb. Ezekhez a skatulyákhoz köthetők szimbolikus alkotók, köthetők paradigmatikus művek, amik köthetők évszámok, nagyon fontos forradalmi évszámok, amik jelzik ezeknek az irányzatoknak és mozgalmaknak a megszületését, szárba szökését, köthetők hozzájuk manifestumok, és valahogy nagyon jól körbe vannak járva, és nagyon jól bele vannak ízesülve a művészet történetbe. Ennek nagyon régi hagyománya van már a saját korszakon belül, a művészek, a műkritikusok, a műértők és a gyűjtők azok dolgoztak azon, hogy ezek a skatulyák, ezek ki legyenek munkálva, és ezek működő fogalomként funkcionáljanak. Ezzel szemben, amikről én fogok beszélni, az egy kicsit bizonytalanabb terület, egy kicsit, ha lehet azt mondani, akkor a művészettörténetnek a fonákján helyezkedik el, vagy legalábbis nagyon sokáig ott helyezkedett el. Ezeket a realista és klasszicizáló tendenciákat a nagy modernista művészettörténet írás nagyon sokáig nem igazán vette figyelembe. Máshová kerültek a szakkönyvekbe, a tankönyvekbe a súlypontok, viszont az elmúlt pár évtized azért felfedezte ezeket is. Első lépésként is, tehát miután ebbe az egész korszakban nem működik ez a nagyon szépen kérlelt skatulya rendszer, ami az avantgárdizmusoknak a feldolgozását, az elmesélését, a megtanulását, meg a kezelését megkönnyíti, ezért kénytelen vagyok egy ilyen patchwork-szerűen ugrálni korszakok és helyszínek között, és úgy bemutatni azokat a különböző művészeti irányzatokat, amik ebben a fogalomkörben működtek a két világháború között. Ezeknek az elválasztása soha nem egyszerű, sokszor összefüggenek egymásnak, itt nagy világtendenciákról van szó, amiknek egyes egységeire megpróbálnak külön nevet adni, de mondom, hogy sok bizonytalanság van a tudományon belül is, hogy mégis melyik címkével, kit hívjuk éppen neoklasszikusnak, kit két neorealistának, és a többi, és a többi. De azért mégiscsak én megpróbálom a legelfogadottabb elnevezések segítségével körbejárni ezt az egész széles területet. Itt mindjárt egy neoklasszicizmussal indítunk. Párizsban. Párizs, ugye, hát nem kell bemutatni, a Párizs az avantgárdnak és a modern művészetnek a vitathatatlanul a fővárosa. Bár nagyon sok fontos modern művészeti központ volt Európában, azért Párizsnak az elsőbsége az első, vagy a második világháborút megelőző időszakban az megkérdőjelezhetetlen. Itt vagyunk Párizsban 1917-ben, és Pablo Picasso-nak nézzük egy alkotását, aki ugye a modern művészetnek a emblematikus alkotója, a kubizmusnak a lánglelkű megteremtője. Most azt látjuk, hogy itt néhány évvel az avignoni kisasszonyok és a kubista munkák után itt előrukkol egy elég keményen realista alkotással, egy portréról van szó, épp az aktuális szeretőjét, a Olgát látjuk a képen, egy nagyon decens, szép, realista stílusban megfestve, bár a háttéren azért látszik, hogy egy modern művésznek az alkotásáról van szó, hát nem fejezte be túl alaposan, de az egésznek a megformálása az mindenféleképpen egy abszolút klasszikus 19. századi modorban történik, ami hát nagyon meglepő ismerve Picasso-nak a korábbi munkáit. Picasso épp ebben az időszakban Olaszországba járt, és elbűvölte az olasz reneszánsz, elbűvölte Pompejnek a romjai, és egyszerűen a klasszikus világnak, a klasszikus művészetnek a hatása alá került, egyáltalán nem egyedüliként, hanem még Franciaországban is nagyon sokan éreztek hasonló módon. Ennek az egész folyamatnak, ahogy az avantgárd művészek és a nem avantgárd művészek számára is a klasszikus örökség és a realizmus hirtelen nagyon fontossá válik, ennek az egész jelenségnek a fő motorja vagy gyökere az első világháború, ami egy olyan összeomlást eredményezett az európai kultúrtörténetben, ami akkora megrázkódtatás és megbotránkoztatás jelentett, hogy ezek a művészek, akik eddig hittek a fejlődésbe, legyen az művészeti vagy nem művészeti, előre akartak törni, bátran néztek a jövőbe, ezek megrettentek a lehetséges vízióktól, és visszamenekültek a múltba, ami adott esetben a klasszikus művészetnek a felelevenítését jelentette. Itt Picasso-nak egy szintén ez a neoklasszicista, mellesleg nem olyan sokáig tartó korszakának egy későbbi alkotása látható. Egyértelműen egy modern műalkotással állunk szembe, ami elképzelhetetlen lenne a kubizmus vagy az expresszivizmusnak a megszületése előtt. Ugyanakkor hát itt a téma a tengerparton futó, fehér drapériába öltöztetett félak nőalakok azért nagyon erős klasszikus áthajlásokat sejtetnek. Picasso, mint mondottam, nem volt egyedül még Párizsban sem ezzel a neoklasszicizálással. 1920-ban az Esprit Nouveau-nak a hasábjain írta az egyik kevésbé ismert francia festő a következőket. A művészet történet olyan pillanatát éljük, amikor a fajtánk, miután nagy erőfeszítést tett és hirtelen megrázkódtatásokon ment át, arra vágyik, hogy megbéküljön és számba vegye fölhalmozott kincseit. Egy szóval új Raffaellóra vágyunk, vagy legalábbis arra, ami rendet, tisztaságot, szellemiséget jelent. Engrülbe vetjük minden reményünket, mert egyedül őt látjuk képesnek rá, hogy különösképpen francia utakon Raffaellóhoz vezessen bennünket. Az első világháború után vagyunk, és az avantgárd tűz fészkébe Párizsba egy nagyon Le Corbusiernek, a legnagyobb modern népítésznek az újságában egy festő itt rendről álmodozik, Engrülről, a 19. századi késő neoklasszicizmusnak a legnagyobb francia alakjáról, Raffaellóról álmodozik, hát csupa olyan régi művészettörténeti ideáról, ami korábban nem lett volna elképzelhető. Más avantgárd művészek is, például Leger vagy Dörren is járta ezt a realizmus felé vezető utat. Mégis azért azt megjegyezhetjük, hogy Párizs azért sosem járt út elől a realizmusnak és a klasszicizmusnak az újra felfedezésében. Annál inkább Olaszország, ahol az új rend kifejezetten hangsúlyos programponttá vált a világháború vége felé közeledve, és a 20-as éveknek az elején, sőt még utána is, amiről még lesz bőven szó a mai előadáson. Itt elsőként a metafizikus festészet, mint fogalom az, ami ide kéreckedik, ami, mutatom is a hozzátartozó képeket, itt Carlo Caranak, neves futuristának vagy ex-futuristának a két alkotását látjuk. A bal oldalon egy 1914-es futurista, hát talán dadaistának is nevezhető egy kis olyan, a kollázs, teljességgel avantgárd, modern, formabontó, a mimézist, a látvány, ábrázolás tagadó alkotásról van szó, aminek a körkörössége valami vad dinamizmust sugal, itt különböző szótöredékek és feliratok bukkannak föl. Maga a kép, vagy maga a kollázs az egy háborús, agitáló, háborús propaganda munka, ami 14-ben vagyunk, mindenki, mert nehezen elképzelhető, de akkoriban mindenki boldogan be akart lépni, vagy legalábbis ez egy általános korszellem az diktált, hogy az emberek vágytak a háborúra, legyenek azok nyárspolgárok, vagy pedig futurista művészek, akik különösen is leszerettek volna mindent rombolni, ami klasszikus és régi, és kapura jött nekik a világháború. Gondolták ezt egész addig, amíg be nem vonultak és meg nem járták a harctereket, amikor is persze szépen elég gyorsan kiábrándultak hozzá belőle, és ez zajlik le, ez a kiábrándulás a két festmény között, tulajdonképpen 14 és 16-18 között. A következő alkotás már egyáltalán nem ünnepli a háborút, egyáltalán szó sincs háborúról, metafizikus csendéletről van szó, egy olyan képről, ami bár modern, és minden ízében ebbe a futurista vizuális kultúrában születik, mindezek ellenére olyan dolgok jelennek itt meg, például, mint ez a furcsa architektúra, aminek vannak íves béletei, van ajtaja, az egész egy statikusságot, egy olyan klasszikus asszociációkat ébreszt, ami a modern kort, a modern technikát, a modern építészetet dicsőítő avantgárd művészetnél egyáltalán nem megszokott. Carlo Cara egészen komolyan gondolja ezt a klasszikus programot, olyannyira komolyan, hogy 1916-ban, tehát itt a két évszám között valamikor cikket írt Giottóról és Uccellóról, felfedezi magának az orosz klasszikus festőket, egy futurista, aki korábban még annak a kiáltványnak a szerkesztésében is részt vett, amiben az szerepel tételszerűen, hogy hogyan kell fölégetni, felperzselni, vízzel elárasztani a múzeumokat és az összes klasszikus építményt. Most ez a Cara, ez 1916-ban már Giottóról és Uccellóról elmélkedik, egy újságcikkében, és kiadja a jelszót, hogy vissza a klasszikusokhoz. Ez az a jelszó, ami azért az olasz képzőművészetnek a két világháború közötti korszakát nagyon meg fogja határozni. Tehát ez a vissza a klasszikusokhoz jelszó. Egyáltalán nem vált ezzel ő egyedül. A világháború után adták ki a Valori Plastici című lapot, ami lefordítva annyit jelent kb., hogy plasztikai értékek, szobrászati értékek folyóiratot, aminek a kiadói előszavából hagy idézzem ezt a klasszikus programját. Azt akarjuk, hogy az itáliai festészet visszataláljon a rendhez, a módszerességhez és a fegyelemhez, és szilárd, tapintható formákat alkalmazzon. Hát ez egy furcsa program, tehát hogy itt rendre van szükség, és módszerességre, fegyelemre, tapintható szobrászi formákra. Mindenki érezheti, hogy azért ez egy nagyon erős reakció az avantgárdra, és egy nagyon erős reakció a világháború pusztításaira. Ennek az új esztétikai rendnek, ennek az új képzőművészeti rendnek, ami meghatározza az olasz-itáliai művészetet a korszakunkban, Nagyon fontos eleme a rend, nagyon fontos eleme a hagyomány, ami egyszerre jelent reneszánsz és antik hagyományt, és nagyon fontos eleme a szoborszerűség. És még van egy plusz, kis titokzatos plusz, amit még hozzárakhatunk ezekhez, ez pedig a metafizikusság. Amikor metafizikáról beszélünk, akkor azt nem a filozófia történeti értelemben tesszük ebbe az esetben, hanem egy tulajdonképpen egy nagyon egyszerű görög fordításként, a metafizika az tulajdonképpen nem jelent mást, mint a fizikai valóságon túli, fizikán túli, fizikai valóságon túli. Ebbe az összefüggés rendszerbe, amit ugye a metafizikai festészet jelent, ez nem jelent más, mint hogy egy a realista látványfestő paradigmán belül, amihez visszatérnek, azon belül azért valami furcsa, fantasztikus, mágikus, különleges, bizarr elemet csempésznek bele a művészetükbe. Ez nagyon jellemző a metafizikus festészetnek a képviselőire, elsősorban Giorgio de Chirico-ra, aki ennek a stílusnak a legeminensebb képviselője. Itt látható egy fontos festménye, egy klasszikus kulisszákkal ellátott, ilyen hagyományos, régi módi, klasszikus városképnek tűnő jelenettel van dolgunk, de azért az, hogy háttal áll a szobor, hogy ennek az épületnek tulajdonképpen architektonikusan semmiféle értelme nincsen, hogy miért ilyen vékony, hogy honnan, hová megy, hogy mit csinál itt a sivatag közepén. Tehát az egészet belengi valami furcsa, szürreális, fantasztikus derengés. Ez még pregnánsabban érezhető Chiricónak ezen a másik képén, ahol megjelennek a jellegzetes Chiricóféle ilyen bábufejek. Itt is látunk klasszikus redőket, építészeti tagozatokat, amik erre a klasszikus milliőre utalnak. Látunk egy amfiteátrumot, a maga téma is komédia és tragédia, tehát itt meg van mozgatva egy óriási klasszikus apparátus, miközben mégiscsak benne marad valami modernség ebbe az ábrázolási módba. A metafizikus festészet az egy elég kis csoportnak, egy eléggé szűk körnek a munkássága nyomán bontakozott ki. Giorgio Morandi volt az egyik, harmadik nagyon fontos tagja ennek a csoportnak. Ő a csendéleteknek volt a megszállott specialistája, 20-as évek elején valamikor rátalált erre a stílusra, és attól fogva el se engedte élete végéig szinte. Ez egy nagyon limitált, nagyon szűk, nagyon furcsa téma, tehát miért fest valaki csendéletet ilyen megszállott módon, realista stílusba. Morandinál is ugyanaz az a metafizikus jelleg figyelhető meg, hogy miközben ábrázol valami hétköznapi, tárgyszerű, látványelvű jelenséget, közben azért megpróbál egy kicsit túlkacsintani az egészen, és valahogy túlmutatni rajta. A metafizikus festészet, mint mondtam, pár művésznek volt a 1917 körül Ferrarába kulmináló kezdeményezése, ami utána beleolvadt, amiről később majd lesz szó, az olasz 20-as éveknek a művészetébe. Most viszont egy kicsit átmenetileg más vizekre evezünk, az Art Déco kerül sorra. Az Art Déco 1925 körül jelenik meg, vagy 1925 az a szimbolikus dátum, amit hozzá tudunk kötni. Nincsen egyszerű dolgunk akkor, amikor az Art Déco-ról akarunk beszélni, ugyanis egy egész másfajta jelenség, pláne mint az izmusok, de még a neoklasszicizmus vagy a metafizikus festészethez sem hasonlítható semmiféleképpen. 1925 körül valahol az egész világot, Európától Amerikán keresztül, még a egyéb kontinenseket is beleértve, elárasztotta valami, egy olyan fajta vizuális stílus, egy olyan vizuális készlet, egy formanyelv, amit mi Art Déco-nak nevezünk. Az Art Déco egy a művészettörténet tudománynak egy mostoha gyereke. Mondjuk 15 évvel ezelőtt Magyarországon alig ha tudta valaki, hogy ez mit is jelent. az ezredforduló környékén fedezték föl, és a nyugaton se sokkal régebben. Tehát valahogy a posztmodern hozta felszínre ezt az egész 20-as években működő furcsa stílust, amit hát korstílusnak nem neveznék, mert azért azt talán kicsit túlzásen, akkor nem volt a jelentősége. Iparművészeti stílusnak, vagy talán egy ilyen kis furcsa szóval, mondjuk díszítő stílusnak nevezném. Ami azt jelenti, hogy se eleje, se vége, se ideológiája, se manifestuma, nincsenek olyan nagyon kitüntetett alkotói, ugyanakkor szinte mindenkire hat, szinte a minden művészeti nyelve, minden vizuális művészeti nyelve megjelenik, és valahogy rányomja a bélyegét. Ha egy mai példát kéne hoznom, akkor mondjuk a retrohoz hasonlítanám, ami ugyanúgy egy ilyen se vége, se hossza fogalom, aminek sehonnan nem jön, senki nem karolta föl, de egyszer csak mindent elborított, és mindenhol megjelent, és ugyanúgy nem sok, túl sok jelentés, vagy világlátás, vagy bármilyen plusz mögöttes tartalom, amit bele lehetne magyarázni, az nincsen. Az Art Deco is valahogy ilyen fölbukkan, virul, virágzik, elsősorban mint díszítő stílus. Hogy nevét amúgy, ezt elfelejtettem mondani, hát azért 1925-höz kötjük egész határozottan, mert akkor volt Párizsban egy nagy nemzetközi iparművészeti vásár, és annak a nevéből lett tulajdonképpen elvonva ez az Art Deco név, mint iparművészet, vagy dekorációs művészet, tehát abból alakult ki az egésznek a neve, és ott jelent meg nagyon koncentráltan az egész világot bemutatva ez a jelenség, vagy ez a stílus. Ha az a kérdés, hogy hogyan lehetne jellemezni az Art Deco-t, akkor három komponenst mondanék. Az egyik egy keleti hatás, egy orientalista hatás. A második a modernizmusnak, egy modernségnek egy megszeridített verziója. A harmadik pedig a luxus. Tehát ez a három elem, az a keletiség, a modernizmus és a luxus az alkotó elemei az Art Deco koktéljának. Hatott rá egyértelműen a késő szecesszió, annak ez a geometrikusabb vonulata, nagyon nehéz elválasztani a kettőt, valahol összeérnek, tehát azért van egy folytonosságról is szó. A keleti hatásnál nagyon fontos az Egyiptomnak a hatása, ugye 1922-ben fedezték föl Tutanhamonnak a sírját, egész világot elborított egy hatalmas egyiptomláz, mindenki múmiákat és egyiptomi díszeket álmodott magának. Ugyancsak ide sorolható az egész a keleten kívül a modernségnek a hatása, tehát miközben van ez a nagyon régi, ókori egyiptomi hatás, meg keleti hatás, közben van egy hihetetlen modernség az egészben. Az egész Art Deco-t áthagyja a modern spiritus, a modern életnek a minden íze. Beleértve a modernista építészetet, vagy beleértve mondjuk a bakelitet, mint modern nyersanyagot, beleértve a filmet, mint a 20-as években felpörgő iparágat, beleértve a jazz vagy a charleston, mint a modernség eszenciáját hordozó új táncstílust, beleértve a technikát, itt például látható mindjárt egy autó, ez is nagyon része az egésznek a modern technika, és természetesen a divatot. Coco Chanel például az egész Art Deco-nak egy ilyen meghatározó figurája maga ruha stílusával, azokkal a mondjuk új nélküli egyszerű ruhácskák, a rövid hajak, a férfias, magabiztos női viselettel. Itt, amit látunk a képen, Tamara de Lempicka lengyel arisztokrata származású festőnek a két festményéről van szó. Itt is ez az Art Deco nő alak jelenik meg két verzióban, egyrészt mint a művész maga, másrészt pedig mint egy francia modell. Rövid haj, új nélküli váll, itt egy gépkocsit látunk, tehát a modernségnek a 100%-os jelenlétét, miközben természetesen a nő vezeti az autót, tehát egy emancipáció is van ebben, egy nagyfokú modernség. Maga Lempicka egy igazi Art Deco nagyasszony volt, aki párizsi bohém körökből eljutott a legfelső 10 000-hez, részint portré megrendelései, részint szeretői révén. Egy nagy karriert futott be a korszakban. És festészete az mindenestül ennek az Art Deco-nak a megnyilvánulása, nem véletlen, hogy őt is nem régiben fedezte föl magának a művészettörténet. Mutatok itt egy egész eltérő, egész másféle megjelenését az Art Deco-nak, ez a Chrysler Building, Manhattan egyik meghatározó felhőkharcolója, ami a Chrysler lévén az autóiparhoz köthető, az éppen felpörgő autóiparhoz, amit a kívánság szerint meg is jelent valahol a toronydíszbe, ami hát valamely eléggé absztrált módon, de visszatükrözi az akkori motorháztetőknek a világát. Még fontosabb például ezek a vízköpők, amik itt egész furcsa módon jelennek meg egy felhőkarcolón. Ez persze nem olyan furcsa annak, aki mondjuk az olyan korabeli, vagy kicsit későbbi képregényeknek a világát jól ismeri, mint a Batman, ami igazából ennek az Art Deco Metropolisnak egy kicsit feketére festett verziója. Az épületen belül itt az liftekkel ellátott előcsarnokot látjuk, hát nem nagyon látszik, de higgyék el nekem, hogy itt elképesztő anyagválaszték van, anyagbőség, különböző faberakások, különböző egzotikus fák és egzotikus kövek, amikből ki van tapétázva, ornamentikus, geometrikus díszítés szerint az egész csarnok, miközben természetesen ez a kicsit archaikus, keleti luxusra hajazó, nagyon mondén világhoz a leghiper-szuperebb liftek társulnak. Itt előjön a bejáratnál a geometrizmus, ez a késő szecessziónak az öröksége. Tehát nagyon sok minden, ami megjelenik ezen az épületen, ami mutatja, hogy ez mennyire Art Deco épület, és hogy mik az Art Deco-nak a jelei. Magának a stílusnak nagyon rosszat tett a gazdasági válság, hiszen itt a felső 10 000-re, a gazdagokra, a luxusra, a mondén nagyvárosi életre alapozott kézműves jellegű iparágról van szó. A gazdasági világválság hatására nyilván előtérbe kerültek azok a modernebb művészeti irányzatok, amik szociálisabb alapokon képzelték el a művészetnek a megformását, de Amerikában elég sokáig életben maradt. Olyan sokáig, hogy például az Oscar szobor, ami szintén a korszakban keletkezett, talán 1928-ban, az szinte egy Art Deco szobrocska, mind a mai napig azt a formát követi, és maga amúgy Hollywood volt az egyik legfontosabb médium annak, hogy ezt a nagyon kívánatos, nagyon gazdag, csodálatos Art Deco birodalmat egy kicsit közkincsé tette, legalább vizuális formában. Ennyit az Art Deco-ról, most pedig tegyük át a székhelyünket Németországba. Németországot is megrázta a II. Világháború, és a 1920-as években megjelent itt egy olyan festészeti mozgalom vagy csoport, amit új tárgyilagosságnak szoktak nevezni, Neue Sachlichkeit, amit a régebbi szakirodalom erőszeretettel fordít új tárgyiasságra, és mind a mai napig ez is forgalomban van, de tulajdonképpen a helyes fordítás az, ami itt olvasható, tehát a tárgyilagosság, és annak is van értelme, tehát tárgyiasságnak igazából, tehát ez egy ilyen neologizmus. Ez viszont jól fedi azt, hogy itt egy tárgyilagos, egy objektív stílusról van szó, itt látjuk a új tárgyilagosság egyik fontos képviselőjének, Christian Schadnak az egyik leghíresebb festményét. Itt akár tanulmányozhatjuk az új tárgyilagosságnak a legfontosabb jeleit, ezt a tárgyilagosságot, az objektivitást, ami természetesen egy felfokozott realizmus, egy naturalizmus, hihetetlen rajzi precizitás, szépen modellált figurák, tökéletesen érzékeltetett háromdimenzió, ez mind része a Neue Sachlichkeitnak. Ugyanakkor ö, Ugyanakkor egy megjelenik ezen a képen, hogyha egy kicsit jobban megnézzük, valami furcsaság is. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy ez egy 19. század végén született volna ez a kép, akkor azt elég nehéz elhinni, mert például ez a teljesen sehová nem tehető zöld ingecske, ami egyszerre itt van és egyszerre nincs itt, ez azért elgondolkodható, hogy ez micsoda, ez a 20. század előtt azért nem nagyon születhetett volna meg, vagy például fölhívnám itt erre a meccésre a figyelmet, talán nem látszik olyan jól, aknak az arcait föl van vágva, a képkivágás nagyon sűrű, előtérbe kerül a maga művésznek az önarcképe, itt virág is ilyen szimbólumként jelenik meg háttérben egy városnak az éjszakai sziluettje. Az egész, tehát a kompozíció olyan sűrű, a szimbolikus elemeknek az elhelyezése is olyan felfokozott, hogy azért itt ez nem egy realista zsánerkép. Tehát itt nem arról van szó, hogy a művész üldögél modelljével a műterembe, hanem itt egy mélyebb szimbólumokkal terhes ábrázolásmódról van szó, amiben van valami furcsaság, valami különösség. Innen ered az irányzatnak a másik elnevezése, a mágikus realizmus. Ezt szokták az új tárgyilagosság helyett is használni, de inkább az új tárgyilagosság, ami az elfogadott. Másra világítanak rá. Az új tárgyilagosság az erre a precíziósságra, erre az igazán német, középkori gótikus, német gótikus, flamand hagyományra utal, tehát erre a végtelenül precíz északi realista festőmodorra. Még a mágikus realizmus az erre a furcsaságra, hogy miért van virág, miért van megvágva az arca, és mi ez a furcsa ing, ami ez az egészhez hozzájárul. Az új tárgyilagosság először, mint fogalom, 1925-ben jelent meg egy mannheimi kiállításon, amikor is a Kunsthalle igazgatója összegyűjtötte a Németországban lévő több mint 30 realista módon alkotó művészt, akiknek többsége, köztük Schrad is, vagy legalábbis jelentős része korábban avantgárd művészként ténykedett, és nem puszta régi vágású konzervatívokról van szó, hanem olyan alkotókról, akik tudatosan a világháború vagy esztétikai váltásra érzékeny módon nyúltak ehhez a tárgyilagos festésmódhoz. Ezen a kiállításon mondom, hogy jó sokan szerepeltek, és későbbiekben is sok művész köthetünk ehhez a irányzathoz. Most a továbbiakban olyanokról lesz szó, akik három olyan német művészről, akik mind a hárman az új tárgyilagosságnak a legkiválóbb képviselőiként szoktak megjelenni mindenhol, miközben azért ettől a precíz, objektív realizmustól azért elég erősen eltávolodtak az idők során. Itt Otto Dixnek látható egy kettős portré a szüleiről. Hát ez a kép, ez mindenestül megfelel még a Nájezáklikáit elvárásainak. Látjuk ezt a hihetetlen északi precizitást, a rajzos tökéletességet, bár a reprodukció nem a legjobb. Itt nagyon-nagyon finom rajzos részletekről van szó. Miközben azért látjuk, hogy Otto Dix azért karikíroz. Tehát édesanyjának a feje az egy ilyen viclabba illik, az apjának is ilyen több mint karakteresre sikerült a bajsza és az álla, nem is beszélve a nagy végtelenül kifejező göcsörtös kezekről. Otto Dix is, mint több más művész, aki az új tárgyilagossághoz sorolható, az egész német valóságot hihetetlen szarkazmussal, hihetetlen, kegyetlen gúnyorossággal látta. Ez még inkább nyilvánvaló ezen a következő festményén, a Metropolis triptihonon. Itt időközben a 20-as években haladunk előre, Dix megjárta Itáliát, és hatással voltak rá a reneszánsz táblaképek, persze ezt máshol is megérinthették. Itt azt látjuk, hogy középen egy Art Deco mennyország van, itt táncolnak a klubban, smokingos emberek fújják a modern muzsikát, a zenekar résztvevői, mindenféle revütáncosok, jönnek-mennek. Tehát itt a 20-as éveknek az a mondén nagyvilági éjszakai élete, amit középen megjelenik, élesen szembeállítva a két oldalsó képpel, ahol prostituáltak vonulnak föl, és háborús nyomorékok jelennek meg, mint egy ellen téteként a középen látható jelenetnek. Dix is akár legtöbb német kortársa megjárta a háborút, az első világháborút, és borzalmas emlékekkel tért onnan haza. Hasonlóan ez a hihetetlen szarkazmus és a társadalomnak a kegyetlen ábrázolása jellemzi George Grosst, a következő művészünket. Hát ő szintén a Niles Zaklikájt egyik legjelentősebb alkotójáról van szó. A Társadalom pillérei című festményén hát karakterisztikus módon, vagy karikatúrába illően ábrázolja a társadalom úgynevezett, a Weimári köztársaság úgynevezett pilléreit. Itt egy horogkeresztes, nyakkendős, sörívó politikus hőzőnk, kezébe karddal, nyitott fejében ilyen páncéros lovas vágtat ki, mögötte két polgárfigura hízott fejjel, az egyiknek a levágott fejébe ürülék kupasz gőzörög, a másik fejére egy éjjeli edény van borítva, mögöttük valami lelkész agitál, és itt pedig zombi arcú katonák menetelnek ki a képből. Nyilván ez a típusú festészet az nem az, ami a pláne az egyre inkább Hitler befolyása alá kerülő Németországnak a fő kedvence lett volna. Dixet és Grosst is természetesen mindkettőknek menekülni kellett Németországból, és a műveiket indexre helyezték. Itt a Napfogyatkozás című képen egy szintén egy ilyen nagyon keserű társadalmi allegória, alkudozó, fejnélküli, csak a pénzre összpontosító hivatalnokok egy kövér véres kardú tábornokkal egyezkednek, miközben hát nyilván a jól öltözött polgárok fejébe egyedül a pénz forog, miközben a tábornoknak a fegyverekkel a hóna alatt suga fegyverkereskedő. Max Beckmann a harmadik figuránk, aki itt a Niles Zaklikájten belül meg kell említeni. Ő az, aki szintén megjárta a háborút, lövészárkokba idegösszeomlást kapott, és a totális nihilizmusnak az álláspontjára helyezkedett utána. Szintén ez a hihetetlen fanyar és kegyetlenül groteszk ábrázolásmód, ami őt is jellemzi, valamint ő rá is, mint az előző két művészre, Niles Zaklikájt mellett, azért egy nagyon kemény expresszivitás és karikaturisztikus jegy, ami még jellemzi. Bocsánat. Itt 1919-ben vagyunk, röviddel a háború vége után, Max pesgőzget, látszólagos, kellemes környezetbe, de azért a furcsa arcvonásain, és különösen itt a mögötte bujkáló, őrült figurának a fején sejthetjük, hogy azért nincsen rendben minden. Németország után ugorjunk át az Amerikai Egyesült Államokba. Az Amerikai Egyesült Államok művészete 20. század elején végtelenül konzervatív volt. Az egész vizuális kultúrájukat az USA-ban, vagy Észak-Amerika az a Nagy-Britanniából örökölte, ami szintén mindig is a képzőművészet tehát hátsó fertájában foglalt helyet, vagy legalábbis a modern irányzatokra sosem volt vevő. Évszázadokon keresztül zsörtölődtek az angol festők, hogy a megrendelők velük sosem dolgoztatnak, vagy ha igen, akkor csak a legklasszicistább, legreneszánszosabb ízű, klasszicista, neoklasszicista munkáira kíváncsiak. Ez a nagy klasszicista, klasszicizáló vizuális kultúra, ez áttevődött Amerikára is. Az ottani helyi festők is a 18.-19. század során ebben az idilli, árkádikus, klasszikus festőmodorban dolgoztak. Ez volt jellemző a 20. század elején is, már volt a 1913-ban New Yorkban már egy meghökkentő kiállítás, ahol modern európai művészek is szerepeltek, de ez egyáltalán nem volt jellemző, ez egy kifejezetten ritka, unikális esemény volt, és nagyon lassan csörkedezett be a modern művészet Amerikába. Az, hogy a háború után a neoavangárdnak, vagy egyáltalán az absztrakciónak és a modern művészetnek, kortárs művészetnek a fellegvára lehetett New York, az főleg a világháború során előtt beözönlő emigránsoknak volt köszönhető, akik megtermékenyítették a helyi művészetet. Szóval ugorjunk vissza itt a 20. század elejére, amikor volt egy úgynevezett szemétkosáriskola. A szemétkosáriskola volt az első amerikai próbálkozás, amikor művészek megpróbáltak valahogy ebből az idilli árkádikus klasszikus hagyományból kilábolni. Ezért olyan egyszerű hétköznapi témákat választottak, amit erre utal a szemétkosár iskola, amit egyáltalán nem modern, de egy teljesen elfogadható, realista nyelvezettel jelenítettek meg a hétköznapok világát, New Yorknak a világát. Tehát itt távol kerültek a fürdőző dianáktól és a nem tudom milyen klasszikus mitológiai ligetektől, és helyette megtalálták az Amerikára igazán jellemző nagyvárosi pillanatokat. Amit itt látunk, ez a szemétkosár iskolának az egyik folytatása a 20-as években. Precizionistáknak nevezik őket. Ez fotográfiában és festészetben is létező mozgalom volt, ha lehet mozgalomnak nevezni. Hatott rá bizonyos értelemben a kubizmus, és bár ezen a képen nem különösebben látszik. Viszont a szemétkosáriskolának a hatása az igen. Tehát itt mit látunk? Egy olyan témát látunk, ami nem igazán egy klasszikus festő ecsetjére való. Tehervonat megy itt, hatalmas berakodó állványzat, egy gusztustalan ipari kanál is, füstöt okádó kémény, gyáregységek, sehol egy ember. Az egész egy nagyon szigorú, steril, homogén felületeket használó, ilyen kicsit ilyen domborított, mintha ilyen plélapokból lenne domborítva, olyan jegyeket hordoz ez a kép. A festője az itt olvasható, John Schiller, ez egy viszonylag késői festménye, de hasonlókat készített a 20-as években is, és ő volt ennek a precizionista mozgalomnak amúgy a legnaturalistább tagja, tehát a legrealistább tagja. A egyéb képviselői az irányzatnak akár elmentek egy sokkal inkább absztraktabb irányba, amikor mondjuk úgy ábrázoltak egy hajó fedélzetén lévő különböző kürtőket, ipari formákat, hogy az már absztraktnak hat. Erre az irányzatra nyilván jellemző volt az ipari forradalomnak az ünneplése, annak a heroikus fejlődésnek, ami az amerikai gazdaságot ebben az időszakban jellemezte. És ami nem jellemezte már annyira az amerikai gazdaságot 1929 után, és a világválságot követően, amikor is hát lábra kapott egy másik irányzat, amit regionalizmusnak szoktak nevezni. Valahol ez az irányzat is a szemétkosáriskolának az örököse, hiszen hétköznapi témákat ábrázolnak. Mi a különbség rajta? Tehát a különbség az az, hogy még az előző képen azt láthattuk, ahogy az ipari forradalmat és a nehézipar fejlődését ünnepli áttételesen és nagyon finom eszközökkel a művész. Itt viszont azt látjuk, hogy a festő Grant Wood az amerikai középnyugatot ünnepli. Hát a középnyugat ugye a két kozmopolita, pezsgő, nagyvárosi partszakasz közötti igazi Amerika, az a vidék, ahol farmerek élnek, akik zömében fehér protestáns körhöz tartoznak, és akik mint egy ilyen pionírként vették birtokba az egész országot, és ők voltak, akik meghódították a természettől, és ez a kép is tulajdonképpen valamit ebből a pionírságból, illetve a hazaszeretetből, mondjuk Amerikában hívjuk ezt mondjuk inkább patriotizmusnak, annak a megjelenítői. Bár itt Woodnak a fogásza és a nővére szerepel a képen, ők azért inkább egy ilyen típusként jelennek meg. Ugye a háttér, mind a ketten ilyen mezőgazdasági, vagy hát illetve a férfi ilyen mezőgazdasági öltözetben, annak ellenére, hogy fogorvosról van szó, hát nyilván itt ennek a farmer világnak a heroizálásáról, vagy fölmagasztosításáról van szó. A háttérben a címadó amerikai gótikus épület, ez annak a klasszikus Amerikának a következménye, amiről már korábban szó volt, tehát az építészetet mind a mai napig meghatározza Amerikában egy klasszicizálás, vagy a gótika, vagy direkt a klasszikus stílus, ami mind a mai napig az ilyen kertvárosi házakat meghatározza, ez látható itt is, nyilván valami fajta protestantizmusra, egy puritánságra utal. Ez a festmény amúgy a egész amerikai művészet egyik fontos szimbólumává vált, és a vizuális kultúrájuknak a nagyon sokat idézett, és nagyon sokat parafrazált elemévé. Itt pedig Edward Hoppernek egy festménye látható. Hopper volt az, aki tulajdonképpen, ő már egy következő generáció, aki nem a regionalistákhoz tartozik, pláne nem a korábbi festőkhöz. Őt inkább előfutárnak szokták tartani. Méghozzá a poppártnak, a 60-as évekbeli poppártnak az előfutáraként. Méghozzá azért, mert ő olyan pontossággal ábrázolta a hétköznapi Amerikát, úgy elveszve a részletekbe, amit csak a 60-as években csináltak utána. Ez az Amerika, amit ő ábrázol, ez a fogyasztói társadalomnak az Amerikája, ami valamikor itt a 30-as, 40-es években kezdett kialakulni. És ő elkapta már ennek a szimbolikus pontjait, a bárt, a motelt, a motelszobát, a benzinkutat, tehát azokat az elemeket, amik ebbe a highway culture-be, ebbe az országúti kultúrába utána óriási kultuszkarriert futottak be. Ő már ezt akár a világháború előtt, de második világháború előtt, de utána is szorgalmasan dokumentálta ezeket a helyeket. Jellemző rá ez a hihetetlen elidegenedettség. Tehát miközben ábrázolja a modern kellékeket és a modern életnek a rekvizitumait, itt egy hatalmas üvegfalú bárt látunk, közben azért az egészben rajta ül valami furcsa, kellemetlen hangulat, itt el vannak zárva egymástól az emberek, vagy valahogy benne vannak ebbe az üvegkalickába, és hát szó sincs itt valami kellemesen fecsegő zsánerképről, vagy jókedélyű jelenetről, hanem magába zárkozott figurák vannak. Ez a Hopper többi képén még inkább, vagy más képén még szembeötlőbb, ahol csak egy figura van, vagy még egy sem. Miután megnéztük Észak-Amerikát, most áttérhetünk Dél, illetve Latin-Amerikára, konkrétan a mexikói festőkre, akik egy egész különös, egész egyedülálló fejezetet alkotnak a 20. századi festészet és a modern, 20. századi modern festészet történetén belül. Bár nem voltak túl messze északi kollégáiktól, a pályájukat egész más társadalmi környezet határozta meg. Ugye Mexikóban lezajlott a 1920-ig különböző felszabadulási mozgalmak, aminek végén 1920-tól egy ilyen baloldali színezetű rezsim alakult ki, ami nagy hangsúlyt fektetett a baloldali marxista művészek patronálására, illetve egy ilyen típusú kultúra fölépítésére. Azok, ugye Mexikóban eddig szó sem volt semmiféle modernizmusról, korábban egyedül egy spanyol hatású vallásos művészetről beszélhettünk. Itt pedig jönnek ilyen ifjú titánok, mint Orozco vagy Siqueiros, akiket én forradalmár festőknek szoktak nevezni, együtt Diego Rivera-val, akiről még lesz szó. Az ő különös művészeti programjukban kivonultak annak ellenére, hogy megjárták Párizst, ismerték az avantgárd művészeket, volt egy kapcsolatuk az európai modernizmusra, egy másik utat választottak egészen tudatosan, elsősorban marxista meggyőződésből, a néphez akartak szólni, és ehhez a táblakép az nem a legjobb megoldás, úgyhogy ahhoz, hogy a mexikói néppel tudjanak kommunikálni, elsősorban falképeket készítettek, falképeket 1922-től kezdve különböző állami hivataloknak, vagy középületeknek a belső, illetve a külső falaira. Ez amit itt látunk, az bal oldalon Orozcónak a Zapata híveit, vagyis a ilyen forradalmár mexikóiakat ábrázoló festménye. Hát mindkét képen látjuk, hogy ezek a művészek azért nem túl szigorúan vették a realizmusnak az elvárásait, nagyon sokat merítettek az expresszivizmusból, illetve különböző olyan helyi hagyományokból, amik különösen fontosak voltak nekik, az indián festészet, tehát valamifajta primitív, naív művészetet is bevontak a saját eszköztárukba, sőt, még néha akár a helyi barokk művészetnek a kifejezés módját is. Itt a jobb oldalon Siqueirosnak egy falfestményének egy részlete látható. Demokráciának a figurája, vagy allegóriája, láncon nagy fémgömbök lógnak itt a kezére billincselve, és próbál felszabadulni. A Siqueirosnak a munkássága, vagy léte az azért is nagyon fontos, mert Jackson Pollocknak dolgozott együtt a 30-as években, és Pollock azt a festésmódot, amit ő aztán a háború után futtatott föl, vagy növesztett ki, az absztrakt expresszionizmusnak a földön való festészi eljárását a Siqueirostól leste el. Tudnélik, Siqueiros elhivatott pártművész volt, ideológus művész, aki minél nagyobb mennyiségbe akarta gyártani az ideológikus műveket, és ha kellett, akkor szórópisztolyt alkalmazott, elsőként a művészet történetben, ha kellett, akkor a földön mázolt a képeket, és ez volt, amit Pollock átvett tőle. De ez persze messzire vezetne, amúgy a mexikói muralisták dolgoztak Észak-Amerikában is. A gazdasági világválság után indult Amerikában, USA-ban egy olyan állami művész finanszírozási program, ami középületek dekorálását hívta föl a művészeket, akik ezáltal keresethez juthattak, és megmentette őket az állam a éhhaláltól, miközben dolgoztak is valamit. Most ilyen megbízást kaptak a mexikói muralisták is, és festettek több képet is különböző európai nagyvárosokra, többek között Diego Rivera is, aki a leghíresebb az összes mexikói muralista között. Ő dolgozott Detroitban, ahol a Rockefeller Centerben dolgozott, és ott festett megbízásra, nyilván ez nem állami megbízás, ott festett nagy monumentális pannót, amiben hát nem szégyelte különböző meggyőződésétől vezérelve különböző marxista szimbólumokat is belecsempészni, aminek az lett a következménye, hogy a megrendelő az megsemmisítette a képet. De minden esetre érdekes az, hogy tulajdonképpen a kapitalista USA az azért elég rendesen adott megbízást ezeknek a festőknek, akik közben természetesen Mexikóban is dolgoztak, ez itt egy mexikói középületen lévő nagy festményciklusnak az egyik része. A Mexikói Nép politikai látomása címe a nagy együttesnek. Itt ezen a részleten nem más látható, mint Frida Kahlo, amint éppen fegyvert oszt a forradalmároknak, hát vagy valós, vagy nem valós a jelenet, mind a kettőnek az esélye benne van. Háttérben egy szovjet zászló látható sarlóval, kalapáccsal, vörös csillagok helyenként jelezve a forradalom irányultságát. A stíluson látjuk, hogy azért itt is egy erős realizmusról van szó, annak ellenére, hogy hát az expresszív kifejezésmódot és a plakátszerűséget, amit a méret is megkövetelt, Rivera is előszeretettel alkalmazta. Nem véletlen, hogy Frida Kahlo hangsúlyos helyen jelenik meg az ő életművébe, hiszen Frida volt az ő felesége hosszú időn keresztül, mint azt jól lehet tudni a Frida című filmből, ami nemrég nagy sikerrel, amit nemrég nagy sikerrel játszottak a mozik. Itt tőle látunk egy képet, aminek segítségével betekintést nyerhetünk. Egyrészt abba a sajátos hangsúlyos latinos imidzsbe, amit ő teremtett a festményei által is magának, itt főleg a vastag szemöldökökre, meg az erős arcőrzetre gondolok, amit ő mint ilyen, hát ilyen nemzeti fölbuzdulásból, vagy hazafias pátoszból hangsúlyozott ki ilyen erőteljesen a képein. Valamint itt a majmok meg a furcsa nyakéken keresztül az ő minden realizmusa ellenére nagyon is szürreális szimbólumokban gazdag művészetéből is valamit megtapasztalhatunk. De hagyjuk most el Észak- és Dél-Amerikát egyaránt, és térjünk ismét vissza Olaszországba, amiről már volt szó a mai délutánon, a metafizikus festőkről. Ott hagytuk valahol abba a 20-as éveknek a legelején, illetve még a 10-es éveknek a végén, amikor ők dolgoztak, és többek között Giorgio de Chirico megalkotta maga furcsán, enyhén szürreális, de mégis azért nagyon klasszikus alkotásait. Direkt választottam el ezt a két témát egymástól, mert ez, amiről most szó lesz, a Novecento Italiano, azért nem azonos azzal a metafizikus festészettel, bár nagyon nagy az átjárás a kettő között. A metafizikus festészet pár képviselője rendszerint belefutott a Novecentóba, és annak is elismert tagjaivá váltak a későbbiekben. Maga a név az azt jelenti, hogy olasz 20. század, Novecento Italiano, arra utal, nevében is, nem egy bonyolult, 20. századi olasz művészet, nem egy, mondjuk, ha nem tudom, 20. századi magyar művészetnek nevezni a magát egy csoport, az nem lenne olyan nagy szám. De ugye Olaszországban, ahol mindig is évszázadokban mért a művészet történet a reneszánsz óta a saját teljesítményét, azzal szembesültek, hogy valahol a Cinquecentotán eltűntek a nemzetközi porondról, és a hangsúlyok átkerültek egyéb országoknak a művészetére. Most az, hogy itt a 20. században fölháborodnak azon, hogy ők nem szerepelnek a művészet történetben, és helyet kérnek benne, ennek tudható be, hogy ilyen hangsúlyosan kiválasztják ezt a Novecentot, hogy igen, mostantól van egy 20. századi olasz művészet, amivel számolni kell, aminek művészet történeti jelentősége van. Ez egy kisebb kezdeményezésből kibontakozó nagyobb művészeti mozgalom volt, ami 1923-ban kezdődött, amikor is Milánóban 7 művész egy magángalériában kiállított. Az egész kezdeményezés mögött egy újságíró nő állt, aki egyszerre volt művészet szervező, és egyáltalán nem mellékesen Benito Mussolini-nek a barátnője. Tehát az egész Novecento Italiano Mussolinivel, aki mondjuk hát 23-ban még nyilván nem volt hatalma teljében, a kapcsolatba állt Mussolinivel, és kapcsolatba állt az állami szférával. Egy ideig támogatta is a többé-kevésbé a kormányzat, meg az állam a Novecento művészetet, de csak a 20-as éveknek a során, 1929-ben már inkább gyanús avantgárd dolognak számított, és elvesztette az állami hátszelét tulajdonképpen. Na most mi jellemezte ezt a Novecentót? Hát olyan jellemzőket tudnék mondani, egyrészt a rajzosság, ami elég fontos, másrészt, ami ezzel többé-kevésbé összefügg, az a szoborszerűség, a plaszticitás, erről már volt korábban is szó, ugye. Harmadik, ami a képeknek, a szobrok és ezeknek a szobroknak a jellegzetesség, az a ilyen statikus téma, tehát a témaválasztás. Olyan témákat választanak, mint portré, épületek, csendéletek, aktok. Itt nincs mozgalmasság, nincs feszültség, rohangálás, Ráner jelenet. Itt is látjuk ezen a Sironi képen, hogy nagyon szoborszerűen megformált olyan figura itt, akire hat a gravitáció. Ez nem egy könnyed franciás festészet, hogy itt köd van, meg pára, meg elomló ecsetvonások, táncoló fénypázmák, nem. Itt szoborszerűen körberajzolt, megfogható, súlyos, kemény, kegyetlen formák vannak, amik elmozdíthatatlanul itt állnak, és ami sugározza a klasszikus statikusságot a mozgalmasság helyett. A témaválasztás, mint szegény halász, az is kicsit kettős fedel. Egyrészt lehet ennek biblikus áthallása, másrészt lehet egy ilyen proletárosabb áthallása is, tetszés szerint. Szintén a Novecentónak a körébe sorolható ez a festmény. Látható egy reneszánsz utalás rajta, az egész allegóriának a fölépítése, a háttérnek a kialakítása, a nő alaknak a megfogalmazása, miközben azért az is érezhető, hogy azért ez egy modernebb dolog, tehát azért itt nem egy 100%-os reneszánsz képről, illetve annak utánozásáról van szó. Igazából ezekre is jellemző, ezekre a Novecento képekre, csak jóval kisebb mértékben, mint a metafizikus festményekről, hogy van bennük valami furcsaság általában. Tehát, hogy itt a plaszticitáson, a realizmuson túl mindig dereng valami allegórikusabb, elvontabb, finomabb, éteribb tartalom. Itt akkor röviden essék szó a magyar párhuzamokról, ez eddig nem nagyon került elő a mai napon. Ennek az olasz művészetnek, Novecentónak, metafizikus festészetnek, valamennyire az új tárgyilagosságnak is egyértelmű párhuzamai vannak Magyarországon. Sőt, nem csak párhuzamai, hanem inkább arról beszéltünk, hogy párhuzamos jelenségét. Tehát miután az egész ugyanabból a katakizmából táplálkozott, nem csak Németországban volt új tárgyilagosság, hanem Hollandiában ugyanúgy volt. Tehát neoklasszicizmus is rengeteg helyen volt. Tehát, hogy ezek mindenhol fölbukkanó, klasszikus forrásokból táplálkozó irányzatok voltak. Magyarországon 1920 körül, valamivel az első világháború után Szőnyi Istvánnak a személye körül bontakozott ki egy ilyen neoklasszikusnak nevezhető művészkör, akik egy árkádikus világot jelenítettek meg a festményeiken. Patkó Károly ennek az irányzatnak egy kiemelt tagja volt. Ők is sokáig elfeledett fekete bárányai voltak a magyar művészettörténetnek, nemrég volt egy kiállítás a Nemzeti Galériában, ami ráirányította a figyelmet erre az egész neoklasszicizmusra, mert az itt dolgozó művészeknek általában későbbi műveit ismeri mindenki, akár Szőnyi, akár Abbanovák, akár Derkovics. Miközben itt a 20-as évek elején nagyon hasonló stílusban alkottak. Itt, amit látunk, egy szoborszerű, klasszikusan megformált aktok, amiken érződik ez a neoklasszikus statikusság és a neoklasszikusságnak a tradicionális szemlélete, miközben azért ezek vadszínek, még amennyire ebben a rossz reprodukción is látszik, itt tarkáló, szinte felrobbanó tónusok vannak mindenhol egymás mellett, a hátokon ezerféle szín játszik. Ez nagyon expresszív a képnek a megfogalmazása ugyanakkor. Azért az olasz művészetnél esik szó most a magyar festészetről, mert a két világháború között ez kulturpolitikai irányultság, és a magyar képzőművészetnek az irányultsága az Olaszország felé fordult, a korábbi német és francia orientációval szemben. És azok a klasszikus tendenciák, Novecento, stb., ami az olaszoknál megjelent, az mind lecsapódott Magyarországra is. Most térjünk vissza még gyorsan az olasz művészethez, egészen konkrétan a fasiszta művészethez. A 20-as évek végétől beszéltünk arról, hogy az olasz fasiszta vezetés elég komolyan beleszól a művészet alakulásába, bár azt hozzá kell tennünk, hogy Olaszországban mindig sokkal kisebb mérvű volt a cenzúra és az állami irányítása a művészetnek, képzőművészetnek, mint ahogy azt Németország vagy a Szovjetunió esetében láthatjuk. Ugyanakkor természetesen voltak állami megrendelések, voltak állami díjak, amik azért jelezték a hivatalos köröknek a véleményét vagy irányultságát, és elsősorban hát a pénz az oda jutott. Amit itt látunk, az Mussolini-nek a fóruma, ami Rómába épült. Első ránézésre, ha csak mondjuk ezt nézzük, akkor bárki azt gondolhatná, hogy itt egy eredeti római fórummal vagy stadionnal van dolgunk, de nem, ez annak a antik római étosznak a bűvkörében keletkezett, kortárs, illetve hát 20-as évekbeli alkotás. Egytől egyig ezek a szobrok a 20. századi szobrászoknak az alkotásai. Itt ilyen heroikus, kifejezetten a görög-római szobrászatra utaló klasszikus aktfigurák jelennek meg. Ez a fasiszta művészetnek egy másik szimbolikus teljesítménye, talán a legfontosabb mindegyik közül. A Olaszország készült arra, hogy 1942-ben megrendezi a soron következő világkiállítás, de hát erre a háború miatt nem került végül sor. Ugyanakkor az olaszok egy hatalmas építkezésbe kezdtek bele a 30-as években, egy külön negyedet építettek föl. Ezt amúgy is szokás volt a világkiállításoknál, de általában ezt efemer pavilonokkal oldották meg, amit utána többé-kevésbé elbontottak, vagy újraépítettek továbbtartó anyagokból. Itt eleve várost terveztek, egy létező, funkcionáló várost, aminek ez a szögletes kolosszeumnak is nevezett építmény az egyik legattraktívabb pontja. Hát ezen tulajdonképpen lehet tanulmányozni a fasiszta építészetnek a jellegzetességét, és egyáltalán a fasiszta kultúrpolitikának a viszonyát a múlthoz és a jövőhöz. Itt azt látjuk, hogy itt van egy klasszikus antik görög-római világra utaló szobor, férfiaktal nyerítő lóval, itt hasonló szobrok állnak a földszinti árkádokban. Maguk az ívek azok egyértelműen Rómát idézik, mint már elhangzott a Kolosseumot, De ugyanakkor itt egy óriási kockáról van szó. Hát kocka az teljesen elképzelhetetlen a klasszikus építészet eszköztárába, semmi párkánytagolás, fölül sincs párkány, sehol nincs, lezárás sincsen, semmiféle tagolás nincs. De modern kockáról van szó, egy ízig-vérig modernista kockáról, amilyen sajtszerűen van átjuggatva ezekkel az antikizáló ívekkel. Tehát azt mondhatjuk, hogy az egész fasiszta építészet, vagy fasiszta művészet egy ilyen furcsa egyvelege volt a antik római császárkort és az antik római ókori étoszt megjelenítő képzőművészetnek, és a modern, avantgárd 20. századi törekvéseknek. És ez azért fontos kihangsúlyozni, mert ezzel egyedül állt a korban a párhuzamosan működő diktatúrákhoz, totalitárius diktatúrákhoz képest. Mint ahogy azt látni is fogjuk hamarosan a Németországnak az esetében. Ugye 1933-ban kerül Hitler hatalomra, innentől számítjuk a nemzeti szocialista művészetet, értelemszerű a felső időhatára a világháború végével. Beszéltünk már Németországról, a 20-as éveknek a kapcsán az új tárgyalagosságról, a Nachzeitigkeitről. Most felolvasom, hogy mit mondott erről 1933-ban az aktuális belügyminiszter. Vessünk véget a rontás szellemének, és már is legyen elég azokból a jéghideg és oly kevéssé német kreációknak, melyek Nachzeitigkeit néven jelentkeznek. Tehát annak ellenére, hogy a diktatúrák rendszerint vonzódnak a precíz, realista megjelenítéshez, és Németország, illetve a Szovjetunió is vonzódni fog hozzá, ezt láthatjuk a továbbiakban. A Nachzeitigkeitnek, az új tárgyalagosságnak az a nagyon rideg, nagyon precíz, gúnyoros, kegyetlenül éles hangneme, amit láthattunk a korábbi képeken, az egyáltalán nem az a világ volt, ami vonzó egy diktatúra számára. Tehát egy diktatúrikus művészet, az állami művészet számára a realizmushoz egy heroizmust, idealizmust, jókedvet, optimizmust és hasonlókat szokott párosítani, nem pedig ilyen kegyetlen gúnyorosságot. Az sem meglepő amúgy, hogy azoknak a művészeknek, Max Beckmannnak, Otto Dixnek vagy Grossnak távoznia kellett az országból, sok más művésszel együtt. A német új kultúrpolitika meghatározta maga ellenségeit is, nem csak a maga ideáját. Az ellensége az egész modern művészet volt tokkal vonóval. Minden, ami a modern művészet jellegű volt, ami az izmusokkal tartott, bármi, főleg az expresszivizmussal, hiszen Németországról van szó, vagy a dadaizmussal, azokkal tartott valami fajta kapcsolatot, az bolseviknek, kozmopolitának, vagy zsidó művészetnek minősült, ami mind hát a művekre nézve halálos ítélettel volt egyenlő. Megjelent itt egy kifejezés, és ez az elfajzott művészet, Entartete Kunst. Ez volt az a gyűjtő fogalom, ami alá ezeket az avantgárd, modern, többé-kevésbé modern, többé-kevésbé avantgárd, nem csak a legmodernebb dolgok tartoztak ide, amiket ez alá a gyűjtő fogalom alá összezsuppoltak. Amit itt látunk, az egy 37-es kiállítás, ez egy egész furcsa gesztus volt a német kultúrpolitika részéről, azt gondolták, hogy ha már megvan az ellenség, ha már gyűlöljük őket és lehetőleg elüldözzük az országból, akkor mutassuk is meg azt, hogy mi ez a szörnyűség, hogy mindenki röhöghessen rajta, hiszen a diktatúrikus észjárás szerint az állami művészet az a tömegeknek szól, és a propaganda művészet az a tömegeknek kedves, és éppen ezért, hogyha megmutatják nekik, hogy a dadaizmus például milyen hülyeségeket készített, akkor a társadalom együtt röhög majd velük, és mindenki helyeselni fogja, hogy ezeknek a művészeknek és ezeknek az alkotásoknak semmi keresni valójuk nincsen az új Németországban, a harmadik birodalomban. Ez a kiállítás, ami körbe turnézta az egész országot, több mint 600 alkotás volt rajta látható, olyan művészektől, mint Picasso, Van Gogh, Matisse, Max Beckmann-tól is volt, Otto Dix-tól, Zsos Grosz-tól, vagy hogy egy magyar vonatkozást is mondjuk Moholy Nagy László is rákerült erre a listára. Itt meg a képen Henri Fotón azt látjuk, ahogy Hitler épp meg látogatja ezt a kiállítást. Természetesen protokolláris külsőségek között. Megvolt tulajdonképpen az ellenség, elég körbe volt járva, és lehetett érezni, hogy mi az. Közben az is kérdés, hogy mi az új idea. Mi ez az új művészet, amire azt mondja a harmadik birodalom, hogy ilyen alkotásokat kell létrehozni. Itt két ilyen náci műalkotást látunk, mind a kettő híres a maga nemében. Az új ideológiában olyan jelszavak bukkantak föl, mint a vér és föld, ami egy ilyen fontos fogalompáros volt, ugye Blut und Boden. A másik a vér és föld mellett, az pedig a nép és a haza, vagy a Volk és Heimat. Szóval ezek voltak azok a ilyen ideológiai, nem is tudom, nagy ideológiai hordudvarral rendelkező ilyen metaforák, amik meg fogalmak, amikre építeni akarták az új művészetet a harmadik birodalomban. Ez az egyszerű művész alkotás témákra levetítve olyanokat jelentett, hogy családi idillt, a nagyváros helyett a bűnös, romlott, bolsevik, kozmopolita, zsidó méhtejtől megmérkezett nagyvárossal szemben az ária, falusi, egyszerű vidéknek a fölmagasztalását. Jelentette a antikizáló, ókori szépségeszménynek, a klasszicizmusnak a föltámasztását. Természetesen jelentette a politikai vezetőknek az ábrázolását, és hát miután háborúról van szó, nem csak egyszerűen diktatúráról, a háborús mozgósítást is jelentette, tehát propaganda, agitációs műveket is kellett gyártani, amik direkt a háborús hangulatnak a fokozását, szítását tűzték ki maguk elé célul. Amit itt látunk, ez itt egy egész egyszerű zsánerkép. Ha nem ismernénk a körülményeket, tulajdonképpen meg az évszámot az új tárgyilagossághoz is simán besorolhatnánk. Van is rajta valami furcsa merevség, valami olyan az a riadság, ahogy mondjuk itt az öreg asszony néz a férfira, azért az sokat sejtett, de közben az a gicsesen komponált édesanyja kislány kettős, hogy az rajzolgató kislány azért helyre tesz ideológiai szempontból a művet, és itt tényleg a vidéki árja német falusiaknak a dicsőítését láthatjuk. Itt pedig egy szobrászati változatát a náci művészetnek. Ugye a festészetre inkább a diktatúrák alatt egy ilyen 19. században gyökerező realizmus, naturalizmus, annak a zsánerképes témája jellemzőek, ideológiai tartalommal természetesen leöntve. A szobrászat meg az építészet tekintetében ez úgy a németekre, mint az oroszokra igaz, és természetesen az olaszokra is, ahogy azt már láttuk, a klasszicizálás. Tehát a festészet az inkább realizmus, a szobrászat és az építészet az inkább klasszicizál, akadémizál. Itt egy heroikus férfi aktot látunk, tulajdonképpen túl van hajtva, az egész klasszikus korban azért ilyen izomkolosszusokat, talán ilyen egyszerre nyúlánk, mégis izmos figurákat nem nagyon látunk. Hát a manierizmusban talán, de szoborban megfogalmazva egészen ritkán. Arno Breker a Hitler kedvenc szobrásza volt, a legkiválóbb náci szobrászként tartjuk számon. Még itt a házban, a Ludwig Múzeumban is őrzik alkotásait, tudnélik jócskán túlélte a II. Világháborút, és hosszú évtizedeken keresztül népszerű portrészobrász maradt. De nem csak Hitler kedvelte, hanem sokan előtte, és sokan utána is. Nemrég ki is volt állítva itt a Ludwig Múzeumban elég nagy, vagy hát relatíve nagy felháborodást kiváltva a megjelenésével. Bár az természetesen nem, tehát az egy jóval későbbi szobor, tehát semmi köze a harmadik birodalomnak, de hát Breker nagyon nehezen tudta, sőt nem is tudta magáról leradírozni azt a címkét, hogy azért mégiscsak ő volt a harmadik birodalom legnépszerűbb, legtöbbet foglalkozott, legjobb szobrásza. Ez a heroikus férfi, akiképp rántja ki a kardját, természetesen allegória, egy hatalmas architektonikus építménynek a tetejére készült. Amit itt látunk, az még egy festmény, maga Führer látható rajta. Egy egész furcsa modern kompozíció, a ló teljesen kilóg a képből, közben a Hitler páncélos középkori lovakként jelenik meg, megfelelően a germán középkori spiritus fölmagasztalásának. A sérülést azt amerikai fegyverek okozták. Amit itt látunk, az pedig a harmadik birodalom építészetéből egy kis ízelítő, mármint ami abból megmaradt archív fotóba és digitális rekonstrukcióba. Ez Albert Speer, a legkiválóbb náci, a harmadik birodalom legnagyobb építész által emelt kancellária épület, ami Berlinnek a, és a hatalomnak az új központja volt. Egy nagy szabású Berlin víziónak, újonnan épülő Berlinnek lett volna az egyik kulcsfontosságú épülete, amiből hát elég kevés valósult meg. Ez nem megvalósult, de utána pedig gyorsan lebombázták. Amit láthatunk a stílusjegyekből, hogy egyszerre jellemző rá egy klasszicizálás, tehát azért itt párkányok jelennek meg, különböző klasszikus díszítések, miközben egy hihetetlen méretek, felfokozott, gigantomán méretek jellemzik. Nyilván ez a diktatúrának, a totalitárius diktatúrának a szelleméből fakadt. Tehát, hogy miközben klasszikus vagyok, és utalok valami régmúlt hagyományra, közben azért fölül is múlom azt a magam technológiájával. És valamit azért valami kis keletiesség is megbújik azért ennek a tömszerűségében, ilyen mezopotán egyiptomi építészet, vagy akár az ampírra is utal bizonyos szempontból. Itt a Hitler dolgozószobájának is látjuk, hogy ez egy abszolút nem egy modern belső építészeti produktum, hanem egyszerűen grandiózus és mégis klasszikus. Hagyjuk el akkor a németeket, és térjünk át a másik párhuzamos futó diktatúrára, a Szovjetunióra. A Szovjetunió ez egy egész különös helyzetben volt, művészet tekintetében. Az 1917-es forradalom után nem volt egészen egyértelmű, hogy kikerül hatalomra a kultúrpolitikában. Párhuzamosan versengő irányzatok voltak, sehol a világon máshol nem jutott olyan nagy szerephez abban az időben az avantgárd művészet, mint a Szovjetunióban, illetve Szovjet-Oroszországban akkor. A futuristák a művelődési minisztériumi posztot is megkapták maguknak egy hosszas ideig, és úgy tűnt, hogy az a művészet, amit ott Tatlintól kezdve Malevicsen keresztül sokan művelnek, az állami rangra fog emelkedni, és megtörténik az a nagy utopisztikus pillanat, hogy ez a radikálisan újszerű avantgárd művészet eljut a széles közönséghez, és a közös kincsé válik. Most ez nem történt meg, mert párhuzamosan azzal, hogy mondjuk Malevics vörös négyzetet festett, vagy Tatlin egy hatalmas méretű, konstruktivista, megdőlő tornyot tervezett a harmadik internacionálé tiszteletére. Ezzel párhuzamosan működtek akadémikus, klasszikus művészcsoportok is Oroszországban, nagyon komoly hagyománnyal bírtak. a 19. századi úgynevezett vándorfestőknek voltak ők az örökösei, akik realista stílusban állítottak ki ilyen történeti képeket, zsánerképeket, viszonylag közérthető festményeket a köznépnek is, tehát nem csak az elitnek, nem csak nagy megbízóknak, hanem járták a vidéket, azért is voltak vándorfestők, és lehetőleg utazó kiállításokon népszerűsítették a maguk műveit, már ezzel keresve az utat a közönséghez. Tehát tulajdonképpen jobban be volt ágyazva társadalomban mondjuk ez a művészet, mint azok az avantgárd próbálkozások, amik a világháború után lábra kaptak, vagy szárnyra. Most, akit itt látunk, az Iszák Brodszkijnek, mármint a festő, aki szerepel rajta, ez meg természetesen Lenin. Brodszkij régi vágású akadémista volt, aki nagyon jól megtalálta a helyét ebben az új kultúrpolitikában. Már a 20-as évek elejétől kezdve festette azokat a realista, sőt, hát ez egy nagyon rajzos, naturalista stílusnak tekinthető ábrázolásmód. Ebben a stílusban sok száz szereplős jeleneteket is festett, kis Lenineket és különböző egyéb festményeket. Arra akarok csak ezzel utalni, hogy párhuzamosan létezett ez a két irányzat, és már a 20-as években is, a kezdet kezdetétől Lenin is tulajdonképpen ezt a realistább irányzatot pártolta. Voltak a párthatalmon belül egyéb figurák, mondjuk Lunacsarszkij, akik az avantgárd futuristáknak a szekerét tolták, de az ő szerepük egyre kisebb volt az évek előre haladtával, gyakorlatilag a 20-as évek végére meghátrálásra kényszerültek, és Sztálin pedig bevezette a szocialista realizmust, rövidebb, pejoratívabb formájában szociált, méghozzá 1934-ben, amikor az írók írószövetség kongresszusán elfogadták a szociálnak a definícióját ünnepélyes körülmények között, azonnantól kezdve a festészetre is kötelező érvényű volt, már éppenséggel túl sok minden nem volt benne, mert egy elég zagyva, számon kérhetetlen, pontatlan szöveg, de attól függetlenül létezett egy olyan festészeti gyakorlat, amit szociálnak nevezhettünk már akkor is, és ami meghatározta a következő évtizedeknek a művészeti nyelvét a Szovjetunióban. Ebből láthatunk itt két ízelítőt, két klasszikust. Ez Alexander Lakhtyinovnak a Levél a frontról című zsáner képe, ami egy háborús zsáner kép, falusi környezetben ábrázolja gyönyörű derűs napsütésben a otthon maradtakat, ahogy levelet kapnak a fronton küzdő vörös katonától. Ez a kicsit bornírt, kicsit plakátszerű 19. századi zsáner jelenet nagyon meghatározó volt a szociál művészetben. A másik jellemző téma az természetesen Sztálinnak az ábrázolása, ami a személyi kultusznak a következménye volt. Hát Sztálin rengeteg képen bukkan föl. Itt éppen Vorosilov marsallal egymás mellett sétálnak a Kremlben, és óhó tekintetüket Moszkvára vetik. Látjuk a stíluson, hogy ez egy 19. századi gyökerű, nagyon komoly akadémikus, realista festészet, amit itt láthatunk. Ennek az oroszok elég kiváló képviselői voltak. Itt egy másik híres szociál alkotás, ami azért egy kicsit art deco jegyeket is mutat, nem stílus tiszta igazán. Vera Muhinának a Munkás és kolhoz parasznő című alkotása, ami a párizsi virágkiállításra készült, aztán emblémává vált gyakorlatilag. Ez jobban jellemzi ez a festmény a szociál festészetet, a maga plakátszerű egyszerűségében, ami tükrözi ezt a naív heroizmust. Látható itt egy overába bújtatott nő alak, akinek az emancipáció révén a lehetősége van arra, hogy magas feszültségre mászol overában, fölötte bíztatja őt a férfi alak. Maga a magas feszültség is, ami átszeli így ezt a hegységet, az a lenini villamosítás, vagy a kommunista villamosítás modernizálás projektnek a szimbóluma. Itt még essen szó röviden az orosz építészetről, ami bizonyos szempontból nagyon sok párhuzamot mutat a német a harmadik birodalom építészetével. Mind a kettő klasszikus eszköztárból merít. Az oroszok, a szociál az egy teljes spektrumról, tehát teljesen eklektikusan nyúlnak a klasszikus építészet hagyományához. Elsősorban nyilván ilyen 18. századi klasszicista építészet, ami irányadó, de az ampírból, a reneszánszból, akár még a kortárs ardekóból is mindenből merítenek, ami történeti jellegű, vagy egyiptomi, mezopotámiai építészetből, tehát egy nagyon-nagyon széles skálából. Jellemző mindig rá a monumentalizmus, az erős túldíszítettség, a minél drámai hatásosabb megjelenítés. Ez egy kiállítási központ, aminek valamiért ugye hát ilyen magasnak kell lennie, és muszáj az ég felé törnie, muszáj látványosnak lennie, rengeteg hatalmas szobordísz, különböző plasztikai kiegészítések vannak rajta, tehát egy nagyon drága, nagyon gazdagon megmunkált szobrászoknak, festőknek, mozaikosoknak, az építészek mellett munkát adó építészetről van szó. Itt a szovjet építészet másik kitüntetett példája látható, ez egyik moszkvai metróállomás. Ugye, mint a metróállomás, mint építészeti műfaj, az egy elég új keletű dolog volt ekkor, úgyhogy kialakításánál a klasszikus elemeknek a használata az aztán tényleg a teljes eklektikus kakofóniába süllyedt, tehát bárhová bármit be lehetett rakni. Ez itt egy ilyen metró folyosó, ami máshol egy bankcenterbe is elmenne, a drága márványpadlók, a szobrászdíszítés és a remekül megoldott felülvilágító miatt. Zárásképpen pedig még két dologról szeretnék szót ejteni. Az egyik a neorealizmus, ami tulajdonképpen a szociálnak egy nyugat-európai nyugati megfelelője volt. Ez már a 30-as évektől tulajdonképpen virágzott. Renato Guttuso az egyik legkiválóbb képviselője volt. De ez az egész neorealizmus az folytatódott a világháború után is. Tehát azok a baloldali elkötelezettségű, többé-kevésbé modern művészek, akik nyugaton éltek, ők, ha nem is tudták elfogadni a sztálinizmus szigorú szociál követelményét, de kialakítottak valami olyan stílust, ami a maga módján realista volt, nyilván jóval ahhoz, amit itt láttunk, ahhoz képest összesen hasonlítható a modernebb a kialakítása ezeknek a képeknek, de a társadalmi mondani valójuk, amiket általában hordoznak, azok azért rokonítják őket egymással. Itt pedig zárásképpen a magyar párhuzamot hoztam, vagy inkább magyar folytatást, ami már hát kívül esik a mi korszakunkon, de hát nem szabad arról elfeledkezni, hogy maga a szovjet szociál az nem csak a két világháború között működött, hanem utána még bőven az 50-es években, sőt még utána is, és így természetesen a hatósugarába került Kelet-Európa a II. Világháborúban. Itt a magyar szociál egyik jellegzetes alkotását láthatjuk Rákosi elvtárst kalapba, hogy munkásokkal fog kezet, akik a Sztálin várost építik. De hát, mint mondom, ez már messze vezet a témánktól, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, ezzel a végére is értünk az előadásnak.
Nagyon szépen köszönöm Rider Gábornak ezt a nagyon tartalmas, izgalmas előadást. Jövő héten Kürti Emese, a Ludwig Múzeum művészet történésze várja majd Önöket. A szuprematizmus, konstruktivizmus és a Bauhaus témában. Ha még nem mennek el, akkor a múzeumok kiállításai várja Önöket. Harmadikon, illetve másodikon a Glenn Brown. További szép estét kívánok!